Tessenek helyet foglalni. És azt kérem is a testvérektől, hogy maradjunk végig ülve. Imaheti alkalmunk kezdetén énekeljük az 5. Zsoltár első versét. Az 5. Zsoltár első versét énekeljük. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleimbe. Nem ismerem ezt a hangszert, azért nem merek odaülni mögé, inkább akkor szárazom majd el.
Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleimbe, és hallgass meg kérésembe. Én Istenem, és én királyom, értsd meg mondást.
Folytassuk a 479. énekkel, keressük és énekeljük a 479. énekünket végig. A 479. ének így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet, kérni
Krisztus, köszönjük, hogy te visszajövendő vagy, és köszönjük, hogy a te visszajöveteledről beszéltél nekünk, tanítottál bennünket, és tanítasz. Köszönjük a te igédben mindazt, ami a várakozással kapcsolatos. És köszönjük, Urunk, azokat az információkat, amikkel felruháztál bennünket azért, hogy ne féljünk, hogy tudjuk, milyen jelei lesznek a te jövetelednek. Köszönjük, Urunk, hogy így beszéltél, és beszélsz nekünk a te igédben a hitetésről is, annak a lelkéről, tévtanítókról, mint jelről a te visszajövetelednek, az utolsó időknek jeleiről. Kérünk téged, Urunk, hogy ma este is szólíts meg bennünket, és Könyörülj rajtunk, hogy úgy tudjunk itt lenni, hogy egyszerre gyarapodhassék a hitünk és az ismeretünk is. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ennek a kornak a csalásait egyházon belül és kívül le tudjuk leplezni, üstökön tudjuk ragadni a lelked igéd világosságában. És könyörülj rajtunk, hogy így tudjunk készülni arra, hogy egyszer majd megérkezel. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a te igédet közöttünk, hogy lehessen az élő eleven valóság. Gyönyörködtess, taníts, világosíts meg bennünket, Urunk. A te igéd által, lelked által, a te nevedért kérünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint az a gyülekezet honlapján is, és látom a hirdető kis traktátuson is jelezve van. A mai igénk a Pál apostol Timóteushoz írott első leveléből való, a Timóteus első levele 4. részének az első versét olvasom. A Pál apostol Timóteushoz írott leveléből olvasom a 4. rész első verset, ahol ez van írva. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra figyel. Engedjék meg a testvérek, hogy tovább olvassam, hogy érthetőbb legyen. És olyanokra, akik képmutatóan hirdetik a hazugságot, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással fogyasszák a hívők és az igazság ismerői. Kedves testvérek, az imahét központjában a várakozás áll, mint ahogy azt tudjuk, így az idén. Várni felemelt fővel, várni béketűréssel, szentül várni az Urat, várni majd, erről lesz, hogy holnap az elburjánzó bűn közepette, és ma pedig én arról kívánok szólni, ezt a feladatot kaptam, hogy igénk alapján erről beszéljek, hogy várni a hitetés közepette. Várni a hitetés közepette. Tehát a mai témánkat így lehet summázni, hogy Krisztus várás a hitetés világában, a hitetés közepette. Ezek a szavak mindig is jellemezték testvérek a kereszténységet. Kezdettől fogva. Ugye Krisztus várás is nyilván. Sőt, az nagyon eleven volt, sokkal elevenebb volt a Krisztus várás az első századokban, mint manapság. Sőt, majd el fogom mondani az én meglátásomat a testvéreknek azzal kapcsolatosan, hogy miért is laposodott el tulajdonképpen ebben a mai korban a Krisztus várás intenzitása a gyülekezetekben is. Mert azt azért láthatjuk, hogy ellaposodott, és azért nagyszerű az, hogy nem csak adventban van szó a gyülekezetekben, legalábbis ezekben a gyülekezetekben, ahol az imahét zajlik, Krisztus várásról, hanem évközben is, mint központi valóságról. Várjuk vissza az Urat. És hát jellemző volt nem csak a Krisztus várás, hanem jellemző volt a hitetés is minden időkben, az első századokban is. És a következőkben három dologról kívánok szólni a testvérek előtt. Egyrészt arról, hogy mi van ennek az igének a hátterében, röviden hadd szóljak, hogy értsük a továbbiakat. Aztán majd hadd szóljak arról, hogy milyen külső értelemben vett hitetéssel találkozunk manapság, a mai gyülekezetek, a ma kereszténysége, és hogy milyen belső természetű hitetés, belső természetű tév gondolatok, tév eszmék, tév tanítások lehetnek, vannak az egyházon, a gyülekezeteken, református szinten belül. Most mindenek előtt tehát hadd szóljak arról, hogy ez az ige itt, amit olvasunk, milyen háttérrel bír, hogy eredetileg mi áll tehát ennek a néhány páli sornak a hátterében. Ugye Timóteusnak szólt ez a levél, aki akkoriban az efézusi gyülekezetnek volt a gondozója, episzkoposza. Ugye a püspöke, episzkoposz azt jelenti, hogy ránéző. Püspöke, azaz mai fogalmakkal éve lelkipásztora volt. Pál apostoltól vette át egy idő után a stafétát Timóteus, ugye Pál alapította ezt a gyülekezetet, egy ideig ott is tartózkodott, jó hosszú ideig, tehát 3 évig ott tartózkodott a gyülekezetben, és aztán Timótheus vette tőle a gyülekezet pásztorlását, és ezzel együtt a különféle tévtanokkal való harcot is. Mivel, hogy említettük, volt, hogy az első gyülekezetekben is komolyan jellemző volt a tévtanítás. A tévtanítóknak a tanítása így summázható, ez így volt akkor is, és így van ma is. Jól figyeljük meg, és gondoljuk meg, hogy ha arról van szó bárhol és bármikor, hogy Jézus Krisztus és még valami más, vagy Jézus Krisztus, de még valami plusz ehhez, valami adalék, ő hozzá, az ő benne kapható váltsághoz, üdvösséghez, bűnbocsánathoz. És a tőle való üdvösséghez odaragasztva, akkor biztos, hogy valamiféle tévtanítással állunk szembe. Ez így volt akkor is, így van ma is. Hogy volt akkoriban? Kétféle oldalról érkeztek tulajdonképpen abban az időben a legintenzívebb tévtanítások az akkori gyülekezetekbe. És hadd mondjam el a testvéreknek, hogy kétféle, tehát többféleképpen jelenhetett meg a tévtanítás, az a Jézus Krisztus és még valami más, tiltás, vagy valami hozzávetőleges adalék még Jézus Krisztus mellé. Kétféle módon jelentek meg, vagy a gyülekezeten belül jelentek meg emberek, vagy kaptak fel emberek ilyen téves tanokat, és kezdték ott hirdetni, úgy, ahogy Efézusban is volt. Efézusban is volt 3 ember, őróluk tudunk, ismerik ezeket, többek között ugye az Ércműves Sándor és még másik 2, akik legalább 3féle tévtanítást képviseltek, mondom, ők a gyülekezeten belül. Az egyik az volt, amiről itt olvasunk is, hogy tiltották bizonyos ételeknek az élvezetét, majd elmondom, hogy ez milyen alapú tévtanítás volt. Tiltották a házasságot. És hát a harmadik az egy ilyen érdekes, misztikus jelenség volt. Hirdették azt, hogy a feltámadás már akkor ott megtörténik, tehát az ember feltámadása. Na nem a Krisztusé, nyilván ez megtörtént, hanem az emberek feltámadása már megtörtént. Ez a judaista, zsidó misztikának egy vonulata. A másik lehetőség, ahogy egy-egy gyülekezetbe felüthette a fejét a tévtanítás, az, hogy vándortanítók jöttek. Ugye tudták itt nagyon jól azt, hogy hol vannak házi közösségek, ezek javarészt házi gyülekezetek voltak, és jöttek, ugye a keleti szokás szerint ezeket az embereket megvendégelték, megszólalhattak a gyülekezetben, és akkor elmondhatták a magukét, és ott aztán a gyülekezet erre reagált. És hát bizony, hogyha téves tanítást hirdettek meg, akkor ahhoz vagy csatlakoztak emberek, vagy nem, vagy egy idő után úgy, mint ahogy az Ércműves Sándorékat, ugye átadták a gyülekezet, vagy Pál apostol írja, átadták a sátánnak. Ez azt jelenti, hogy kitették a szűrüket magyarul a gyülekezetekből. Tehát belül is lehetett, felüthette a fejét így a tévtanítás, és kívülről is jöhettek ugye tévtanítók. Most milyen két forrásból fakadt az a fajta tévtanítás, ami nagyon jellemző volt az első századokra? Az egyik az a belső természetű tévtanítás volt, hiszen ugye ebből fakadt, ebből eredt a kereszténység, ugye a gyökerekről van szó, ez a judaizmus. Nagyon egyszerűen ez azt jelentette, hogy vissza a törvényhez. Vissza a törvényhez. Tehát mondták ezek az atyafiak, akik ezt hirdették, javarészt ugye zsidó emberek voltak, hogy jó-jó, hogy Krisztus, meg jó-jó, hogy ingyen kegyelem, amit ugye a Pál apostol meghirdetett, de hát azért az üdvösségé meg is kell ám dolgozni. Körül kell metélkedni, ezt meg azt meg kell tartani, és akkor majd lesz üdvösség. Tehát ugye érzékeljük Jézus Krisztus és még a törvény. A másik az már egy sokkal inkább tágabb ölelésű tévtanítás volt, ez nem zsidó alapú volt, ezt így nevezik, hogy a gnózis vagy gnoszticizmus. Nagyon röviden mi ennek a lényege? Ennek az volt a lényege, és itt is megjelenik ebben a néhány sorban is ez a dolog, ennek az volt a lényege nagyon egyszerűen, hogy azt mondták a gnosztikusok, hogy minden, ami lélek, az jó. És minden, ami test, az gonosz, az elvetendő, az ördögtől való. És hát ennek megfelelően hallottuk azt, hogy tiltották bizonyos ételeknek az elfogyasztását. Mivel hogy ez közvetlen a test és a testi örömökkel, ugye az evés az egy orális élvezet. Ez azt jelenti, hogy szájban, gyomorban ugye az élvezetet nyújt az ember számára. És mivel hogy ez a testtel kapcsolatos élvezetekről szól ugye az evés, ezért bizonyos ételeknek a fogyasztását tiltották. És hát mivel a házasság is tulajdonképpen az embernek egyfajta testi ösztöne is, ugye a szexualitás és egyebek, amiket Isten persze ajándékként adott, ezek az emberek azt mondták, hogy nem, ez is a testhez kötődik, ez mindenestől fogva ugye gonosz, mert az anyaghoz és a testhez kötődik, és ez, ezzel kapcsolatos. Nos, ez a két tévtanítás volt jellemző Efézusban is, tehát összefoglalóan a gnózis, mint külső, és a judaizmus, mint belső dolog, és ennek aztán mindenféle keveréke itt ebben az esetben úgy, hogy a gyülekezeten belül jelent meg a tévtanítás néhány emberen keresztül. És hát ez bizony arra késztette az apostolt, ugye, aki hírt kapott a gyülekezet mozdulásairól, hogy ezekről írjon ifjú munkatársának, Timóteusnak. És azt írja ugye, hogy a lélek pedig ugye nyilvánvalóan kijelenti, hogy az utolsó időkben hitetők és tévtanítók jelennek meg ugye a gyülekezetekben. Most innentől kezdve, testvérek, mivel hogy láttuk azt, hogy mi van ennek az igének a hátterében, most azt lássuk meg, testvérek, hogy hogyan van ez manapság a Krisztus várás tekintetében. Ugye ott nagyon nehéz volt ezek miatt a Krisztus várás. Fölnézni Krisztusra, mindenben Jézus Krisztust várni. Az igazság tekintetében, az erő, a megmaradás tekintetében, a bölcsesség tekintetében, az üdvösség tekintetében csak Krisztust várni. És visszavárni őt, mint aki visszajövendő. Mint aki azt mondta, hogy ez a nemzedék nem múlik el, nem lát halált, amíg ez meg nem történik. Ezért nagyon elevenen élt ez bennünk. Azon túl, hogy ezt a szent várdalmat bizony jól megtépázták olykor a tévtanítók. Hogyan áll ez manapság? És a következőkben hadd beszéljek erről, hadd szóljak erről a testvérek előtt, hogy hogyan áll ez manapság. Az a döbbenetes, hogy én azt tapasztalom, látom, és úgy hiszem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy a Krisztus várásnak az a belső szent feszültsége, ez nem érzékelhető manapság. Vagy nagyon túl van hajtva, mint bizonyos felekezetek esetében, vagy alig van szó róla. Tehát nem eleme, és nem egyfajta szent komponense a mai keresztény ember hitének a Krisztus várás. Mi ennek az oka? Sokféle oka lehet. De most hadd mondjam el a testvéreknek azt, hogy én azt gondolom, azt látom, hogy és egyre inkább ez erősödik meg bennem, hogy a mikorunkban is van külső hitetés, ami hat az egyházra, mint ahogy a gnózis volt abban az időben, és vannak belső hiteti mozdulások és dolgok is. Mi a külső hitetés? Mi az a fajta, nem is így mondom, hogy szellemi vonulat, mert ez annál sokkal több. Mi az, amit beszívunk magunkba manapság? Ami meglassítja az embert, ami kilugozza az embert, ami egyszerűen befelé fordítja az embert, ami kilugozza a Krisztus várásunkat is. Tessék, én azt gondolom, hogy a sokféle ok mellett az egyik legfontosabb, az a mai, hogy így mondjam, korszellem, amit így nevezünk, hogy posztmodern. A posztmodern. Újra mondom, ez nem csak valami szellemi áramat. Nem. Ez gondolkodás, ez életszemlélet, ez valóság ma. Olyasfajta valóság, testvérek, amit egyrészt nagyon nehéz üstökön ragadni, mégis meg kell, hogy tegyük, mert ebben élünk, ebben lélegzünk. Ez hat az emberre, a munkahelyén, a családjába. Ez jön be a hálószobába, a televízión keresztül. Ez az, ami meghatározza a mai világot. nézzük meg, hogy milyen jellemzői vannak ennek, ami aztán mondom, hat a gyülekezetekben is, meg a mi magunk szemléletében is. Nem olyan egyszerű azért ezt tetten érni, de mégis muszáj, mert ez egy bomlasztó valóság, amiben ma élünk. A lényegét hadd próbáljam megfogalmazni itt, mert sunyin bomlasztja a keresztény bizonságtételt is. Annak erejét. Mert újra mondom, hogy beszivárog a gyülekezetekbe, a gyülekezeti tagok gondolkodásában, főképpen a kései nemzedékek gondolkodásában. Erre a korra a fiatalok, a gyerekek világát egy szóval jellemzendő, azt lehetne mondani, hogy ez a közönynek, az apátiának az ideje. Tekintély tagadása, mindenféle szent és hagyományos értéknek a negligálása, fitymálása, céltalanság. Egy angol származású misszionárius beszélt erről, hogy ő a rendszerváltás előtti években Közép-Kelet-Európa országaiban, a mostanára ugye posztkommunistának mondott országokban, Szlovákiában, Csehországban dolgozott fiatalok között is. És azt mondta, hogy döbbenetes volt az, hogy amit már addigra úgy kezdett tapasztalni a nyugati világban a fiataloknak az elközömbösödése tekintetében, az megjelent egy idő után Közép-Kelet-Európában. Sőt, az amikor elment Koreába, és ott is dolgozott egy ideig, már ott is, ahol ugye nagy ébredés és mozdulások, egyházi mozdulások voltak, ott is jellemző volt ez. És ha megvizsgáljuk, testvérek, a mai világi szemlélet szerint a posztmodern és a tekintély, a posztmodern és az erkölcs, de akár a posztmodern és a művészeteknek a viszonyát, azt láthatjuk, hogy minden olyan relatív. Minden relatív. Ma minden tekintély, a művészetekben a szépség, az erkölcs, az igazság, mind relatív. Csak néhány példát mondok azért a testvéreknek, hogy ezt meg tudjuk ragadni. Hogyan jelentkezik ez a relatív dolog, és ennek a hatása például a művészetekben? Figyeljük meg, testvérek, hogy a régen a szépet, mi ez mérték? Mi volt a mérce? Leonardo volt a mérce, Michelangelo volt a mérce. Az irodalomban Shakespeare volt a mérce. Ő hozzájuk mérték a szépet. Manapság, és ezt azért mondom el, mert a nyugaton van, az nem sokára itt is így lesz. Manapság a nyugati világnak a bölcsész karain, az egyetemeken nem tanítanak Shakespeare-t. Azért, mert van egy mozaik szó, Shakespeare-re ezt mondják, hogy doing. Doing, ez egy angol mozaik szó, dead white European man, ami azt jelenti, hogy halott, fehér, európai ember. Pont! Ma már a nyugati, főként az angol száz világban, a képzőművészeti egyetemeken nem tanítanak klasszikus szobrászatot, festészetet, hanem minden diákból ösztönösen próbálják kihozni azt, ami benne van. Mert az a művészet, ami benne van. Miért? Mert elvesztek ezek a mércék. Elveszett az, hogy mi a szép. Elveszett az, hogy mi a mérték. Ma már a diákokból kell kihozni mindezt. Mert az az ő művészete. Nincsenek szabályok, nincs kánon. Ami alapján azt lehet mondani valamiről, hogy ez csodálatos. Tagadása van mindezeknek. Van egy Andy, vagy volt egy Andy Warhol nevű amerikai képzőművész, aki milliómos és világhírű a Campbell leveses konzervdobozokon keresztül lett. Ez egy nagyon elismert név, Amerikában képzőművész. És azt merészelte mondani ez az ember, és figyeljük meg, itt lehet ám nyakon csípni a kort, amiben élünk. És ami hat a gyülekezeteinkre is. Mert ezt a levegőt lélegezzük be, újra mondom. Azt mondja Andy Warhol, hogy az én Campbell leveses dobozomnak ugyanolyan művészi értéke van, mint Leonardo Mona Lisájának, vagy Michelangelo Dávidjának. Mert nincsen olyan mérték, ami alapján megítélhető ma már, hogy mi a szép, és mihez képest szép a szép. Tessenek végig gondolni ezt. És amikor kiállítást szerveztek valahol, valamelyik észak-amerikai államban, és hát a kiállító egy fiatal hölgy, az ő művészete meglehetősen obszcén és pornográf volt. És hát óriási felháborodást keltett, és valaki feljelentette őt a közönség soraiból, és nagy per lett a dologból, és végül ejtették a vádat azzal, hogy, mint kiderült, megkérdezték a bírót, hogy hát hogy ejthette a vádat. Azt mondta, kérem szépen, én ezt ocsmánynak tartom, undorító, meg nem mutatnám a gyerekeimnek, de senkinek sem. De ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy mi az obszcén és mi nem? Hogy mi a szép és mi nem? Érzékeljük, hogy hol járunk, hol kezdünk járni ma már? A külső hitetés világa, az apátiának a világa, a mértékek elvesztésének a világa. Marcel Duchamp francia művész kivett egy kerékpárból, egy bicikliből, bocsánat, egy kereket, lefestettem egy rózsaszínűre, és galériába kiállította, mint művészeti tárgyat. És a legdöbbenetesebb, teszemek nevetni rajta, de az a döbbenetes, hogy ezt az emberek komolyan vették. És egyre inkább komolyan veszik ezeket a dolgokat, mint művészeti alkotást. Ez a posztmodern. Nem folytatom, csak még egyet hadd említsek, a tekintély is végképp oda lenni látszik. Nincsen abszolút tekintély. Sem szülők, sem tanárok, sem idősebbek. És figyeljük meg, az élő Isten abszolút tekintélye is. Ennek az érája alá kerül. Mert ebben a világban élünk. És azok, akiket meg szeretnénk szólítani gyülekezeteken kívül, sőt belül is olykor, ezek alatt a hatások alatt élik az életüket. Látensen, rejtve, vagy nyilvánvaló módon. És hát mikor azt mondjuk, hogy Isten az abszolút tekintély, ez a kicsoda Isten. Ilyen abszolút tekintély. Hát, szó sincs ilyen. Hát csak egyet mondok a testvéreknek, én vagyok férfi ember, szakállas 2 méter, majdnem 100 kiló, és felsős tanulók nem képesek arra, hogy magázzanak. Nem képesek arra, hogy magam tegeznek. És olykor úgy az ember úgy előveszi őket, hogy te hát nem tanultam ezeket meg, ott nem tanultam. Tehát így úgy köszöngetnek el tőlem, hogy néha hát, azt tudom, hogy hova legyek. Próbálom ezeket értelmezni, és tessék, ez a posztmodern. Ez az a világ, amiben élünk. És ha összetesszük a dolgokat, akkor egyik a másikból következik. És nincsen ilyen, hogy igazság. Abszolút igazság. Mindenkinek igaza van. Ez a te igazságod, az a te igazságod. Jó, nem. Te azt szerint keresztény vagy? Hát, ha neked úgy jó, hát legyél keresztény. Ma már nem működik az, testvérek, hogy emberek az igazság felett ütközzenek. Ez teljesen relatív az igazság. A karcsai templom falán ott van a régi hitvitázók domborműve, akik egymás szakállát fogva vitatkoztak a maguk igazsága felett. Ma már nem vitatkozik senki. Ilyen tekintetben, nagy igazságuk felett. Mindenkinek igaza van. És hogyha a keresztény bizonságtétel során, ha én, mint keresztény ember, azzal az igénnyel mondom el a magam bizonságát hitből, szívvel, mert megtapasztaltam Jézus Krisztus abszolút egyedülálló Úr voltát, mindenek felett, az én kicsi életem felett is. Ha én elmondom mindezt, és ezzel az igénnyel lépek fel, hogy Isten igéje a legfőbb és egyetlen igazság, az ember azonnal margóra sodorja magát, esetleg azt kapja, amit Pál apostol kapott Athénben, hogy majd meghallgatunk végre erről máskor, tessék, menjünk csak. És ott van a jó és a rossz. Miért van akkora káosz a világban? Hát tessék, azért, mert a jót meg a rosszat önmagában nem lehet vizsgálni. Csak mindig viszonyrendszerben. Mihez képest jó a jó, és mihez képest rossz a rossz? És figyeljük meg, hogy nincs már egy olyan abszolút tekintély, amihez oda lehetne mérni azt, hogy a jó az ehhez képest jó, és a rossz az ehhez képest rossz. Miért? Mert Isten igényező, törvényező jelenléte kiveszett az egyén életéből, és kiveszni látszik a társadalmak életéből. És figyeljük meg, testvérek, hogy minden történelmi aktualitás felett is azért hadd mondjam el ezt. hogy a menekült válságnak a nyugati országokban való kezelése tökéletes példája ennek. Nincs norma, nincs kánon, nincs mérce, nincs milyen viszonyítás, hogy mi a jó és rossz. Hogy mi az, amihez mérni kellene a cselekvési mechanizmusokat. Korábbi időkben ez Isten igéjes törvénye volt, és ahol ez megtört, ott mindig valami nagyon rossz fakadt fel, mint az első, második világháború és a többiek. Ma tehát ez a mérce teljesen kiveszik az emberek életéből. És figyeljük meg a fogalmak torzulását. Ma már nem azt mondják, hogy valaki ölt, hanem mit mondanak? Azt mondjuk, hogy életellenes cselekményt követett el. Érezzük, hogy ez mennyire tompább fogalom, mint ha ez egy gyilkolt. Ma már nem meggyilkolják a magzatot, hanem abortálnak. Ma már nem lop az ember, hanem eltulajdonít. Érezzük ezeket a dolgokat, hogy milyen szinten szürkül el minden. És ez, kérem, hat a mi gyülekezeteinkre, hat a mi egyházunkra, hat ránk. Hat a gyermekeinkre, hat azokra, akiknek mi bizonságot teszünk. Hova vezet ez? Testvérek, próbáljuk evangéliumot hirdetni. Próbáljuk Isten abszolút tekintélyét hirdetni. A megváltás abszolút szükségességét hirdetni Jézus Krisztusban. Próbáljunk a bűn erejéről beszélni. Mi az, hogy bűn? Ma már. És próbáljuk meg, újra mondom, Jézus váltságának egyedülálló voltát hirdetni ebben a világban a mai embernek. Testvérek, ha ezeket a dolgok, csak ezeket, amiket itt én hosszacskán ugyan, de mégis higgyék el a testvérek, hogy elég vázlatosan összefoglaltam, ha ezeket nem látjuk, nem fogjuk érteni a bennünket körülvevő mozdulásokat. Nem fogjuk érteni ezt. Még azt sem, hogy a gyülekezeteinkben mi miatt van. Hogy miért olyan nehéz megszólítani az embereket, vagy éppen, hogy miért lett olyan szürke a kereszténység, hogy miért nincs már a szívünkben az a fajta szent feszültség, a várodalmunk a szent feszültsége, és a többi, és a többi. Hogy miért erőtlen és szürke a keresztény életünk. Újra mondom, ezt a levegőt lélegezzük be, ez a modern gnózis. Csak ez nem a tudásra épít, ugye, hanem a nem tudásra. Nem tudom, ezt érezzük testvér, ezeket a dolgokat? Érzékeljük ezeket a dolgokat? Látjuk ezt? Ha nem látjuk, ha nem számolunk ezzel a hitetéssel testvéreink, akkor nem fogjuk érteni ezeket a dolgokat. Nem fogjuk érteni azt, hogy akár a gyülekezeten belül is miért van például a fiatalokban nagy lázadás, a vezetői tekintély jelen például. A vezetői tekintély jelen. Ezek mind kívülről érkező hitető hatásoknak a nyomai. És fennáll az a kérdés, hogy akkor Jézus elé készülve, őt várva, ezekben a dolgokban hogyan álljunk mi meg. De most nézzük a belső hitetést, legyházon belül fakadó tévtanításokat. Tessék, ez egy akkora téma, akkora kérdés, hogy csak vázatosan tudom mondani, azért, hogy a végére evangéliumot is tudjak hirdetni a testvéreknek. És ne éljek vissza az idővel. Ahogy ott Efézusban Timóteusnak legfőképpen, mondom, ezzel a két dologgal, a judaizmussal és a gnózissal kellett szembenézni. A mai keresztény gyülekezeteknek, a mai kereszténységnek és a vezetőknek is ébernek kell lenniük. Éberen várni a hitetés közepette. Nem tudunk mindent érinteni, mondom, csak néhányat hadd mondjak. Ami legfőbb, az egyházon belül is érzékelhető a bűnnek a relativizálása. A bűnnek a relativizálása. Milyen? Azért, mert a mai ember nem szeret erről hallani. A mai ember erről nem szeret hallani. A fent említett tendenciák véget pedig egyre inkább nem. És fennáll a kérdés, hogy akkor az egyház ehhez igazítsa az evangéliumot? Hogy a mai ember nem szeret erről hallani, hogy bűn? Magam rendszeresen figyelem igehirdető tanításait, mondom főként külföldieket azért, mert tudom azt, egyértelműen tudom azt, hogy ami ott van, az itt is lesz hamarosan. És hát döbbenten látom azt, hogy Az ige hirdető Isten tisztelet végén, a tanítás végén, vagy az evangelizáció mondjuk így végén, megtérő imára hívja a gyülekezetből azokat, akik úgy érzik, és elmondja a megtérő imát, és hiányzik belőle bűnvallás. Nincs benne bűnvallás. Döbbenetes. A hangsúly azon van, hogy az Úr elfogad testvér téged, meg szeret, menj hozzá, és kötelezd el az életedet neki. Na, de hogy miből? Érzékelik ezt, ez blasfémia, Isten káromlás, miért? Mert Jézus Krisztusnak a váltság halálát tesszük ezzel hiába valóvá. Egyházon belül. Csak azért, hogy tömegeket, hogy hát relatív tömegeket érjünk el, azért tompítjuk az evangéliumnak az élét, márpedig az evangélium az a bűnnél kezdődik, hiszen hogyha nem látjuk a bűn valóságát, akkor nem érzékeljük azt, hogy miből van szabadulni, miből szükséges szabadulni számunkra, és hogy ki a szabadító. Aztán a teológiai liberalizmusról is beszélhetnénk, a legveszélyesebbek egyike. És higgyük el, testvérek, hogy a teológiai oktatásban ez nagyon komolyan jelen van. Egy konferencián ülünk a feleségemmel, csak egy példát mondok a testvéreknek. Ugye aktuális téma, két teológiai professzor, az egyik egy orientalista, egy kelet ismerő, ugye iszlámtudós, a másik egy ószövetséges professzor, és akkor beszélnek arról, hogy a dzsihád hogyan van a szent háború a muszlimoknál, és hogyan volt az ószövetségben. És akkor elmondja az egyik meglehetősen értelmesen magáért, és jön az ószövetségről, amit mond az atyafé, és akkor felhozza a Józsué könyvét, hogy hát ugye ott az van, hogy kiirtani a Kánaánit, a népeket, ugye a honfoglalás során, és hogy Józsué is azzal az igénnyel lép fel, hogy teljes elköteleződés az Úr mellett. És hát mondja, hogy hát ezt úgy kell érteni, hogy ez egy dogma, ez egy tan, és a redaktor, a szerkesztője a könyvnek, az egy üzenettel élt ebben a dologban, azzal, hogy az Úr elkötelezi magát mellettünk, de akkor is, hogyha mi is elkötelezzük magunkat teljes mértékben mellett. És mondom a felségemnek, hogy hallod, hogy mit beszélsz? Azt mondja, miért? Mert ez a Biblia történetiségét tagadja. Egyszer kérdem? Nem történt az úgy meg, most valahogy összerakták, és akkor benne van egy nagy szép üzenet, amit az utókornak üzenet a redaktor. De az, hogy az ott úgy történt volna, azt már nem fogadjuk el. Későbbi betoldás, vagy ki tudja. És innentől kezdve csak itt a kérdés, hogy a Bibliának melyik része. Későbbi betoldás, meg szerkesztett valóság, meg megtörtént-e, vagy nem történt, tetszenek érteni, hogy micsoda súlyi dolog ez. És ezen nőnek fel lelkipásztor nemzedékek. Ilyen úgynevezett tudományon. És aztán kezdik hirdetni a gyülekezetet, azt se tudják aztán, hogy merre vezetjük a gyülekezetet. És hirdetnek ilyen testvérek, hogy hitmélyítő evangelizáció. Hát most hitmélyítés vagy evangelizáció? Ez ebből totál zűrzavar keveredik ki, abból, hogy a teológiai alapok nem jók. Tehát látjuk ezt, hogy ilyen hitetős is van, és ilyen tév eszmék is van az egyházban. És nagyon komoly veszély fenyegeti ugye az eközben kiszáradó történelmi felekezetek gyülekezeteit, mert azok az emberek, akiknek többről van igényük, azokat ez elsodorja a túlzó rajongó karizmatikus mozgalom irányába. Túlzó rajongó szélsőséges csoportokhoz. Pedig ezzel nem adódik meg semmi. De az a döbbenetes, hogy itt a Jelenések 13 szerint az e fajta hitetés olyan tökéletes lesz, hogy tűz jön alá az égből. Mikor jött tűz alá az égből? Pünköstkor. Ugye? És jött vele a nagy ébredés. Gyógyulások, meg megújulás, meg stb. És hát emberek mennek, mert valami többre vágynak, és aztán olyan erőket engednek be az életükbe, amit tisztátalanok, ellenőrizetlenek, és sokszor nem értik, hogy miért nem oldódnak meg a kérdéseinek a problémáik, és tele vannak a pszichiátri osztályok ilyen gyülekezetekből való emberekkel. És ez nem tréfa, testvérek, és nem is vád, sajnos ez így van. Egyházon belül. És bizony sokszor én azt is blaszfémiának, azt is Isten káromlásnak, hitetésnek tartom, amikor egy gyülekezetnek az életében eltolódnak a hangsúlyok. És az emberek elhiszik a gyülekezetét, akkor elhiszik lelkipásztori igazolással, hogy akkor vagyunk épületesek, hogyha jól kihasználjuk a pályázatokat, meg a mindenféle örök járadékokat, stb. Meg már tudok olyan gyülekezetről, ahol hotelt nyitottak. gyülekezet, hotelt, Alföldön, hotelt, gyülekezet. És a legnagyobb munkáltató a kisvárosban a református gyülekezet, és mindenki azért el a templom, nem szeretné elveszteni a munkáját. És hát azt hiszik, hogy a gyülekezetben van egy kis nyüzsgés, egy kis élet, akkor minden rendben van. És megáll az ember a keresésben, újra mondom, lelkipásztori igazolással sokszor, megáll a keresésben, mert azt hiszi, hogy hát engem itt szeretnek, hagyják, hogy nyüzsögjek, jaj, de jó. Pedig még nem mondjuk ott, ahol lennem kellene. Csak azt hiszem, mert nem mondják. Mert máshol vannak a hangsúlyok. Hol kéne, hogy legyen a hangsúly? Azon, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, ott kéne, hogy legyen a hangsúly. Én azt mondom, hogy ezek rossz dolgok. Hogy legyenek szép épületek, de hogy is rossz dolgok ezek. De ha ezen van a hangsúly, és az élet látszatát így kertjük, az nagyon-nagyon nehézé tudja tenni embereknek a lelki útját. És hát a törvényeskedés is megvan ilyen tekintetben, még ezt az egyet hadd mondjam, családunkban is jelen van ez, amikor valóban Jézus Krisztus mellé oda teszünk még valamit. Azt mondjuk, hogy megeszem a disznóust, vagy nem eszem meg a disznóust. Vannak ilyenek is. És hát ebből csinálunk magunknak egy ilyen törvényt. Mert az a döbbenetes testvérek ebben az egészben, hogy ez odaig vezet, hogy lám, én ezt nem teszem. Ő megteszi. Ezzel én ugye magamat a másik fölé emelhetem, pedig keresztény János azt mondta, hogy neki növekedni kell, nekem meg alább szállom. Ezzel együtt ugye az az ember, aki ilyen tekintetben törvényt farag magának, azt mondja ki ezzel, hogy ő nem teszi, újra mondom, én teszem, és ezért aztán hogyha hangot is adok neki, akkor megtörténik a törvényeskedés, ami aztán tudjuk, hogy hova vezet. Gyülekezetek békétlenségéhez, szétszakadáshoz, bántáshoz. És még nem szóltunk, testvérek, az egészségtelen humanista, ökumenikus mozgalomról, a pszichoherezisről, a pszichológia túlzott erőtetéséről, a lelki gondozásban. Nem szóltunk arról, hogy egyházon belül is vannak, akik tagadják az Ószövetséget, például. Mert az Ószövetség Istene, meg az Újszövetség Istene teljesen más. Hangzik ez? Ilyen? Döbbenetes dolog. És hát várni ezek között. Megmaradni egészségesnek ezek között. Az ember hitének a frissességét megtartani ezek között. Jézus Krisztusra nézni ezek között. Bizony nem egyszerű. De olyan nagy dolog az, hogy hirdethetem, és mondhatom a testvéreknek végezetül, hogy lehet. Lehet, de tisztán kell látni ezekhez a dolgokhoz. Ezeket a dolgokat pontosabban tisztán kell látni ahhoz, hogy az ember ezekben, ezek közepette is várhassa az Urat. Mindig és mindenben őt várja. És ez kell, hogy buzdítson ezeket. Azért mondtam a testvéreknek, hogy ez kell, hogy buzdítson bennünket ébrenlétre, éberségre. Kell, hogy buzdítson bennünket arra, amit az apostol mondta, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt tartsátok meg. És ezekben álljatok meg, és ez csak úgy lehet, ha Jézusra nézem, ha őt várom mindenben, tanáccsal, kérdéseimben, szenvedéseimben, nyomorúságaimban, lázadó tinédzser gyermekeimmel kapcsolatosan, a szanaszéllyel szaladó unokákkal kapcsolatosan, Jézust várom mindenben. Egy hitetéssel teli világban is, ahol hitetéssel teli levegőt szívbe, hogy így mondjam, az ember, és meg az egyházban és a gyülekezetben is megvannak ezek a jelek. Testvérek, a hitetés közbeni vigyázásunkban legyen ott a szívünkben a lélek szülte éberség az ének szavaival, hogy ó világosság, ragyog fel nékünk, hogy csak Krisztus legyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad. És bizony igaz, és mennyire szükséges az ének utolsó szava, könyörüljél. Krisztus várásunkban a hitetés közepette. Könyörüljél rajtunk az Úr, hogy mégis élhessünk egészséges, boldog, bizonyságtevő, nem csüggedő, hitvalló életet, mert lehet az Urat várva, az Úrra nézve. Adjon ehhez jó éberséget, adjon el sok erőt és derült a minden kegyelemnek Istene. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, háladással köszönjük neked azt, hogy te lelked és igéd által leleplezed a sátán munkáit. És köszönjük neked, Urunk, hogy bár ő mindig a kor divatja szerint adja el magát, a te lelked, ahogy az apostol idejében, úgy most is hangot ad, és megvilágítja a csalásokat, a hitetést, akármilyen sunyi és szürke is legyen az, gyülekezeteinken belül és kívül is. Köszönjük, Urunk, hogy mi járhatunk tisztán, és mégsem kell ott ördögöt keresnünk, ahol nincs. Kaphatunk szabadságot, és szabadságteli éberséget tőled. Ezt szeretnénk elkérni. Könyörülj rajtunk, és adj nekünk szabadsággal teli éber vigyázást, határozottságot. De határozottak a vigyázásban csak akkor lehetünk, ha benned vagyunk határozottak és stabilak. Könyörülj rajtunk, hogy a mi napi kapcsolatunkban lehessünk elmélyülve veled. Tarthassunk ilyen kapcsolatot, közösséget te veled, ragaszkodván hozzád, kapaszkodván beléd és igédbe, és kérve, könyörögve a lélek világosságát napról napra. És azt a szent erőt, amivel a hitet és közepette is élhetjük az életünket. Ajándékozz meg ezzel, kérünk mindannyiunkat. Áld meg ezt a gyülekezetet, Urunk, lelki pásztorát, presbitériumát, minden tagját. Kérünk téged, Urunk, hogy adj erőt és jó éberséget a várakozásban, a te rád várásban, te rád nézésben és vigyázásban. Itt ehelyt ennek a közösségnek is. Hallgass meg, ahogy most könyörgünk, és úgy is, ahogy imádkozni tanultunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Zárásképpen a 398. éneket énekeljük, Úr lesz a Jézus mindenütt. Mind az öt versét mondjuk el.
Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesű. Úr lesz a messze tengeri, hol, ahol nem fogy és nem teli. Ő neki mondjuk bűnimát, díszítsük azzal homlokát, jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérhető. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengéte.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.
szolgálatát, és Isten áldását kérem minden további szolgálatára. Nagy szükség van az igen szép és tiszta Szentíráshoz fűzítetésére. És az a kérésem, hogy adja át a üdvözletünk testvéri köszöntésünket a gyülekezetet tagjainak.
Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem, hogy nem fárasztottam agyon a testvéreket. Áldás békesség Istenem.